engem nagyon zavart, amikor tényleg annyira látványosan eltérő dolgok jelentek meg, mint például a nem létező Vajda Hunyadvárában való családkiirtás. Ez az egyik, amit tök jó lenne elkerülni, a másik pedig, amit megint csak én nem bánnám, hogyha, de és ez meg egy ilyen nagyon jellegzetes magyar filmes betegség, hogy néha botrányosan rosszak a dialógusok. Tehát, hogy én nem vagyok az ember, aki azt szeretné, hogy itt az abszolút korabeli korhű nyelven szólaljanak meg, mert az a nyelvújítás előtti rettenet az iszonyatos szenvedés lenne végighallgatni, de azért én azt is elvárnám, hogy a 21. század ne könyököljön ki a színészek száján.
Sorozat készült Hunyadi Jánosról, amely néhány pontján majdnem annyira drága, mint a Trónok harca volt. Viszont egy rakat kérdés fölmerül. Mennyi köze van például a sorozatban látott Hunyadi karakternek ahhoz, aki amúgy ő a valóságban volt? Politikai propagandát látunk? NER terméket? Vagy valami egészen mást? Vendégem Lentár Balázs történész, a HVG újságírója. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy végül is hazajöttél.
Nagyjából igen. Sziasztok.
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. Mielőtt belevágnánk itt, engedjetek meg nekem egy rövid megjegyzést, vagy inkább jelzést, hogy ugye a Hunyadi sorozatról fogunk beszélni, és én akármennyire is tudom, illetve tudjuk azt mind a ketten, hogy Hunyadi János életének részleteivel nagy vonalakban tisztában van minden nézőnk, viszont a sorozat cselekménye az attól eltér, illetve olyan részleteket villant fel, amikre nem biztos, hogy mindenki emlékszik általános, illetve középiskolai tanulmányaiból, úgyhogy spoilerezni fogunk. Máshogy nem is nagyon tudnánk, lévén csak ezeken keresztül tudjuk ezt bemutatni, miben tér el a sorozat, illetve az annak alapjául szolgáló könyvsorozat attól, ami a valóságban volt. És kezdjük is kapásból a könyvektől, amit Bán János, illetve hát művész nevén Bán Mór írt. Ennek az első rész, ezt a Javicskő, hogyha rosszul mondom, 2008-ban jelent meg, azóta 12 Hunyadi könyv jött ki, ami egy elképesztően nagy széria, tehát nem Ere Istvánnak vannak hasonló tempói. Viszont az első kérdésem az értelemszerűen az, hogy történész szemmel ennek a könyvsorozatnak mik azok a kritikái, amik azonnal kijönnek, hogyha a valósággal vetjük őket össze?
Hát ezt nagyon-nagyon hosszasan lehetne sorolni egészen a legapróbb nüanszoktól. Ilyen...
Maradjunk most a nagyképnél.
De figyelj, alapvetően meg lehet csinálni ennek a kritikáját, kezdve azzal, hogy van benne egy ilyen nehezen megmagyarázható misztikus szál a Vlad Dracul vonalnál. Lehetne arról beszélni, hogy a könyvsorozat szereplői nagyon sok esetben nem ott voltak akkor, amikor a könyvsorozat oda teszi őket, nem azt csinálták, nem azt mondták, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy ezt csinálták, vagy ezt mondták volna. De szerintem ezek ilyen tök másodlagos dolgok.
Amennyiben?
Mert itt alapvetően arról van szó, hogy ez egy regény, ami szórakoztatni akarja az embereket. Tehát aki egy történelmi regényből akar történelmet tanulni, az eltévesztette a házszámot. Tehát, hogy ez nem erre való. Most az, hogy a Bán Mór nagyon sok szempontból megcsinálta a házi feladatát, és láthatóan utána ment a korszaknak egy tényleg, tehát átlagon felüli tájékozottságot szedett fel a korszakkal kapcsolatban, de hát azért mégis ott van az a sztori, hogy alapvetően egy történetet ír, egy regényt ír, aminek sokkal fontosabb tulajdonsága szerintem az, hogy egy sodró, lendületes cselekménnyel szeretné megajándékozni az olvasót, sem mint a száraz történeti tényekkel. És én nem nagyon láttam még olyan szerzőt, olyan akár szépirodalmi, vagy szórakoztatóipari szerzőt, aki amikor választást kínálnak neki, hogy akkor most itt vannak a szikártörténeti tények, itt meg egy fordulatokban gazdag, baromira izgalmas dramaturgiai megoldás, akkor ne ezt választaná.
Értelek, de akkor te ezek szerint abban nem látsz problémát, hogy valaki úgy ír történelmi regényt, hogy ő maga egyébként korán sem történész, illetve egész konkrétan átír történelmi eseményeket.
Gárdonyi Géza sem volt történész, Jókai Mór sem volt történész. Tehát, hogy szerintem ezeket a dolgokat fölösleges párosítani. Akkor van baj, hogyha nagyon-nagyon látványosan térnek el dolgok, de ez sem feltétlenül a bámúrféle sztoriban jön ki, hanem sokkal inkább a filmes adaptációban.
Na, ebbe majd mindjárt bele is ugrunk, és különösen azért, mert szeretném, hogyha részletesen foglalkoznánk azzal a Hunyadi képpel, amit a regény folyam, illetve azzal, amit a sorozat megépít, és ennek a viszonyát átnézzünk a valósághoz képest. Viszont mielőtt ebbe belemennénk, a regény Hunyadia, illetve a regény folyam Hunyadia, illetve a sorozat Hunyadia között van érdemben különbség?
Abban az értelemben van, hogy nyilván a rendelkezésre álló idő, pénz függvényében a sorozat, tehát a filmsorozat Hunyadia egy lényegesen elnagyoltabb kontúrokkal rendelkező figura. Ugye a regény sorozatban eddig van 12 könyv, tehát bőven van hely és idő a karakter feltöltésére, de azért minden szempontból jól látható, hogy Bámúr itt egy klasszikus értelemben vett hőst szeretne az emberekkel megismertetni, és nem a valódi Hunyadi Jánost, akinek azért nem csak a magánéletében voltak botlásai, hanem pontosan ugyanolyan hatalomra törekvő főúr volt, mint bárki más az ő társadalmi hierarchiáján, vagy hierarchiai szintjén.
Menjünk is ebbe bele egy picit konkrétabban, és kezdjük akkor a kisgyerekkortól. A sorozatban az egész konkrétan úgy jelenik meg, és szánom bánom, én a könyveket nem olvastam, úgyhogy azzal sajnos nem tudok gazdálkodni, hogy ott ugye látunk egy gyerek Hunyadit, illetve akinek az édesapjának a várát a török feldújja, apját, anyját a szeme láttára öli meg. Ennek mennyi köze van a valósághoz?
Se a könyvhöz, se a valósághoz az ég a világon nincsen semmi köze. Tehát ez őszintén szóval, hogyha nem lettem volna nagyon eltökélt, akkor én itt kapcsolom ki a sorozatot. Mert az hagyján, hogy a Hunyadi szülőket abban a várban gyilkolják le, amit Hunyadi János fog megépíteni. De itt igazából engem az zavart rettenetesen, hogy tulajdonképpen azt a folyamatot, ami elviszi Hunyadi Jánost odáig, hogy ő a török ellen fellépő, mondjuk azt, hogy a kortársainál valamivel nagyobb felelősségtudattal rendelkező emberré teszi, azt kidobja a kukába. És egy ilyen a 80-as évek B-kategóriás akciófilmes zsánereit hozza be, hogy kinyírtátok a családomat, akkor megyek és bosszút állok. Tehát, hogy ez szerintem rengeteget árt. Mert hogy a Hunyadinak az életében nagyjából így az 1430-as évek végére születik meg az az ember, aki az élete fő küldetésének a török elleni harcot tekinti.
Szeretném, hogyha ezt tisztáznánk, ez honnan jön akkor, vagy honnan jött akkor Hunyadinak a valóságban, a történelemben, hogy honnan van az a motiváció, ami őt a török elleni fellépésre készteti?
Hát amikor kinevezik Szörényi Bánnál. Tehát ez egy rettenetesen fontos pillanata az ő életének. Ugye Hunyadiról azt kell tudni, hogy ő egy ilyen most azt mondanak, hogy egy köznemesi családból származik. Egy viszonylag szem előtt lévő köznemesi családból, mert az ő édesapja, a Hunyadi Vajk, már ő is udvari lovagja volt Zsigmond királynak. És ugye a család Havasalföldről származik, ez hogyha veszik a Trianon előtti Romániát, ami egy ilyen fordított elbetű, akkor az elbetűnek a talpa az Havasalföld. És így arról a területről származhat a család, de hát erről is van rengeteg vita, hogy vannak, akik a délszláv származás mellett érvelnek, stb. De hogy valahogy ők oda keverednek Havasalföld, és Havasalföld az egy ilyen nagyon fura környék ebben a korszakban. Úgy néz ki, hogy papíron a magyar király hűbérese, vazallusa, ha úgy tetszik. A gyakorlatban meg éppenséggel ugye a túlélés érdekében ahhoz köti a sorsát, akinek a seregei éppen a kapujánál állnak.
Magyarán a törökéhez is simán.
Abszolút, gond nélkül. És ennek következtében mind a két félnek, a töröknek is, meg a magyar királynak is megvannak a maga bejáratott havasalföldi emberei. Hogyha gigszer van, borul a hatalmi helyzet, akkor be lehet menni, és akkor fel lehet tenni a trónra az éppen zsebünkben lévő embert. És előfordulhat, de ez nyilván csak egy elmélet, mert erre egy nagyon forrás nincsen, hogy egy ilyen tartalékban lévő ember lehetett maga Hunyadi Vajk is, hogyha esetleg arra fordul a kerék, de hát nem fordult arra a kerék. Na mindegy, de az a lényeg, hogy amikor Hunyadit kinevezik Szörényi Bánnál, az egy ilyen Hát gyakorlatilag az arisztokráciába való belépésnek a kapuja. Még nem igazi ilyen grófi vagy főúri cím, hanem egy olyan terület, amit hogyha jól igazgatsz, akkor nagyot nyerhetsz vele, viszont nagyon-nagyon könnyű elcseszni is.
Mit jelent ez konkrétan, hogy Szörényiben valaki?
Ez azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag az ország déli határvidékét vagy kénytelen őrizni. Uh-huh. Oda már ekkoriban is viszonylagos rendszerességgel történnek török betörések. Ezt neked kell kordába tartani, neked kell ezt elhárítani, nagyon könnyű benne tönkre menni, de hogyha eredményes vagy, akkor nagyon könnyű ott ki is törni. És nyilván ez Hunyadinak ez a kitörés pillanat, hogy itt csinálhatja meg tulajdonképpen magát, ha úgy tetszik. Tehát egy ilyen, ebben a Hunyadi sztoriban egy kicsikét van ez a self-made man dolog is, hogyha itt jól helytállok, akkor ebből akármi lehet. Ha meg elbukok, akkor meg nem túl nagy kár érte, mert hát
most itt az akármi helyett konkrétan az történt, hogy Szörényi Bánból kormányzó törökverő, így emlékszünk rá a történelemből. Limitált a műsoridőnk, viszont az engem kifejezetten érdekelne, hogy hogy lesz valaki Szörényi Bánból nem egyik pillanatról a másikra, de mondjuk, hogy egyik évről a másikra kormányzó.
Hát ennek, itt a kettő között azért van egy nagyon-nagyon fontos méltóság, amit elfelejtünk, az erdélyi vajda, vajdai cím. Na most ez a korabeli Magyarországon az egyik legmagasabb méltóság volt. Úgy nézett ki, hogy ugye volt a magyar király, volt a Nádor Ispán, volt az országbíró, és a negyedik méltóság volt az erdélyi vajda. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy Hunyadi János bizonyít Szörényibánként, felkelti a fiatal lengyel királynak, Ulászlónak a figyelmét, és ő lesz az, aki majd erdélyi vajdát csinál belőle, Újlaki Miklóssal karöltve egyébként.
Róla még fogunk beszélni.
Így van. És tulajdonképpen a történelem az, ami Hunyadi segítségére siet, mert hogy belőle úgy tud kormányzó lenni, hogy hazajön a várnai csatából.
Viszont Ulászló meg nem jön haza.
Viszont Ulászló nem jön haza, egyfelől. Másfelől pedig van egy nagyon jó sztoria a várnai csatáról.
És pedig?
Hát, hogy én ezt gyerekek majdnem megnyertem, csak hát a szegény, nem túlságosan tapasztalt uralkodó fogta magát és megrohamozta a janicsárokat, és hát
ennek a sztorinak volt valóság alapja?
Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, tehát itt inkább arról van szó, hogy kinek mit hiszünk el. Tehát, hogy Hunyadi kudarcainál is tökre jól láthatók, hogy mindig megvannak a felelősök, hogy ez miért alakult így. Tehát, hogy Várnánál az Ulászló meggondolatlansága, a Rigó mezőnél a Brankovics árulása, ezek mind megvannak. És mondjuk másoknál pedig, akiket kevésbé szeretünk a magyar történelemben, valamilyen oknál fogva, néha méltatlanul egyébként, mondjuk Zsigmond király egy tökéletes példa, neki például nem hiszük el, hogy a francia lovagok hülyeségén ment el a nikápolyi csata.
Beszéljünk egy picit itt erről a kormányzóságról, hogy konkrétan hogyan jut el odaig. Itt ugye volt egy országgyűlés első Ulászló halála után.
Így. Tehát, hogy ide szerettem volna elhozni a sztorit. Tehát, hogy megjön némi közjáték után, de ahogy láttam, erről majd beszélünk.
Belemeltünk nyugodtan.
Belemeltünk. Persze. Tehát, hogy van ugye a filmben az a sztori, hogy a Vlad Dracul fogjulejti Hunyadi Jánost. Ez megtörténik, ez valóban így van. Tök érdekes történet, hogy Vlad Dracul egyébként a magyarok embere volt.
És akkor hogy ejtette fogjul Hunyadi Jánost?
Tehát ez úgy nézett ki, hogy Vlad Dracul, ő olyannyira a Zsigmond embere volt, hogy a neve, a Dracul, az onnan jön, hogy Zsigmond király fölvette a sárkányos lovagrendjébe. Tehát, és ő ezt akkora megtiszteltetésnek vette, hogy névként is felvette a sárkányt. És egyébként a Dracula sztori is innen jön, mert hogy az ő fia, a Vlad Cepes lesz a Dracula gróf, akit a filmben Vladucként ismerünk egyébként.
Itt nagyon, bocsánat, tudom, hogy nagyon mellékvágen, de ezt nem bírom megállni, hogy belene kérdezek egy picit. Akkor az a Dracula, akit a sorozatban Nagy Pál Gábor alakít, akkor az nem az a Dracula,
az nem, az a fia.
Draculaként emlő.
Az a fia, a Vladuc, a Mehmet szultánnak az embere.
Akit a végén egyébként Mehmet elküld, és havasal fölött odaadja neki, ez akkor így történt.
Így. Hát most, hogy pontosan így történt, de szerintem amennyire én tudom, a Vladuc nem volt ott Nándorfehérvárnál.
Na de mielőtt visszatérnénk akkor Várnához, mi igaz a vámpír történetből?
Semmi. Tehát, hogy Bram Stoker gondolt egy merészet, és a vámpír misztikába elmerülve kitalálta ezt a Dracula karaktert, amit így messziről az arisztokráciáról szerzett benyomásai és a Vlad Cepesnek a távolai alakjából gyúrt össze.
Szóval akkor vége a várnai csatának, Hunyadit fogjuleti a Vlad Dracul. Mi történt ott?
Nem tudjuk. Tehát az a nagyon érdekes, hogy nem tudjuk, mert hogy van olyan történet, miszerint Vlad Dracul éppen pálfuradulásban volt, és ki akarta adni valóban Murád szultánnak Hunyadit. Egy másik olvasat szerint pedig azért fogta el Hunyadit, mert mérges volt rá. Mert hogy Hunyadi elbukta a várnai csatát, és őt tartotta felelősnek a várnai csata elvesztéséért. Tehát hogy ez a két olvasat van. Természetesen az nem igaz, hogy Szilágyi Erzsébetnek el kell tölteni egy éjszakát Újlaki Miklóssal, annak
érdekében, hogy Újlaki Miklós az
sereggel tudja jönni a Hunyadit kiszabadítani. Nem ez történik. Maga a fenyegetés is bőven elég, és nem Újlaki Miklós üzeni meg, hanem Hédervári Lőrinc magyar nádor. Hogy gyerekek, tehát hogy van olyan, hogy haragszunk egymásra, meg ilyenek, de a magyar királynak a vazallusa egy magyar nemes embert, főnemest, az erdélyi vajdát nem veti fogságba, mert különben oda megyünk.
És ez elég volt.
És ez bőven elég volt.
Szeretném, hogyha Újlaki Miklósra egy kicsit kitérnénk őt a sorozatban, egyfajta ilyen, próbálok visszafogott jellemzést találni rá, egy dühös balfékként vezetik föl, aki Szilágyi Erzsébet kikosarazott vőlegénye, és ő az, aki rendkívül lassan ismeri azt fel, hogy az ő vagyona tulajdonképpen jóval magasabb politikai karrierre predesztinálja, mint ahova egyébként a képességei alapján eljuthatna. Milyen volt Újlaki Miklós a valójában, és ki volt ő?
Az van az Újlaki Miklóssal, hogy nagyon-nagyon igazságtalanul bánik vele ez a sorozat. Tehát,
ő egyébként egy jó karakter volt a valóságban?
Hát ugye, most én nem szeretem a történelemben ezt a jó-rossz felosztást, tehát hogy ez minden csak nézőpont kérdése. Tehát itt ezt, emberek élték ezt a korszakot, minden embereknek voltak előnyös tulajdonságaik, hátrányos tulajdonságaik, volt, aki hős tudott lenni az egyik pillanatban, aztán egy utolsó rohadék szemétláda a másikban, tehát hogy mint ahogy minden normális húsvérember. Most Újlaki Miklósnak egyébként az egyik legjelentősebb tulajdonsága a nem mindennapi műveltségén felül, saját kezű latin nyelvű leveleit ismerjük, tehát hogy ő azért a korszak műveltség sztenderdjén masszívan fölül teljesített. Baromira jó taktikai ütemérzéke volt, mindig tudta, hogy mikor kell váltani. Tehát az első jelentős váltása, hogy még ott van a csecsemő 5. László megkoronázásánál, és a következő pillanatban már Ulászló király táborában van, és egyébként Hunyadival karöltve verik meg 3. Frigyes László támogató seregét. Tehát, hogy ő ekkor is tud váltani akkor, amikor már Hunyadi János halála után Hunyadi László táborából visszamegy 5. László táborába, és akkor is tud váltani, amikor 5. László halála után a Garai nádor meg 3. Frigyes féle társaságot otthagyva átáll Mátyás királyhoz. És egyébként van egy tök érdekes történet ezzel kapcsolatban a regény sorozatban, hogy az Újlaki Miklósnak van egy ilyen proféciája, hogy belőle király lesz, és ez egy ilyen klasszikus félreinterpretálása a jóslatnak.
De mégis megtörtént.
Mert valóban király lesz belőle, csak bosnyák király, nem magyar király. Csak ugye Újlaki Miklós a regényben legalábbis végig azt hiszi, hogy a magyar trónra hivatott, de hát nem, majd kiderül, hogy nem.
A sorozatban ez a szál nem jelenik meg, viszont megjelenik az a szál, hogy ők Szilágyi Erzsébettel egy párként kezdik. Ennek van bármi valóság alapja?
Semmit nem tudunk róla. Tehát ismerjük Újlaki Miklósnak a házasságait, természetesen egyébként egy rozgonyi lányt vesz először feleségül, tehát hogy neki Szilágyi Erzsébethez bármilyen közel, vagy egyébként amennyire most így bele tudok gondolni, az neki egy nagyon rangon aluli házasság is lett volna. Tehát, hogy a horogszegi Szilágyi család az egy ilyen szintén talpas, köznemes, katonáskodó família volt. Ha társadalmi osztály szerinti beosztását nézzük, akkor tulajdonképpen egy Hunyadi Jánoshoz sokkal jobban való volt rangban is Szilágyi Erzsébet, mint Újlaki Miklóshoz.
Na erre szerettem volna viszont rákérdezni, hogy Hunyadi, illetve Szilágyi hogyan házasodtak annól, hogy az nem volt Hunyadinak egy rangon aluli házasság, de akkor ezek szerint nem.
Nem, hát ugye annyit tudunk erről a házasságról, hogy ez valamikor 1428 és 1430 között köttethetett, mert hogy Hunyadi László 1431-ben születik. Tehát azt, ezt tudjuk. Akkor Hunyadi János az egy mezei udvari lovag.
Mármint Zsigmond királyi udvarában.
Zsigmond királyi udvarában. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ő folyamatosan a királyi udvarban van, mert hogy, hogy azt egy ilyen kispénzű köznemes, az nem bírná Erszénnyel. Az udvari lovagoknak a feladata az tulajdonképpen annyi volt, hogy, hogyha a királynak éppen valamilyen elintézni valója támad, tehát hogy vidd el ezt a levelet fiam XY-nak, menjél követségbe ide, hogyha nagyon okos voltál, akkor külföldre is küldtelek követségbe, stb. Stb. Tehát hogy, gyakorlatilag a király ilyen személyes ügyeit kellett időnként intézniük.
Mennyiben tekinthető személyes ügynek az, hogy a sorozat, illetve lehet, hogy a könyv cselekményei szerint is Hunyadit Zsigmond király kvázi kölcsön adja Olaszországba?
Erről nem tudunk semmit. Tehát azt tudjuk, hogy elkíséri Zsigmondot Itáliába, akkor még ugye Olaszország.
Bocsánat, nincsen. Igen.
Elkíséri Itáliába, de azért kíséri el Zsigmond királyt Itáliába, mert ekkor történik meg a Zsigmondnak az itáliai királyi megkoronázása. Ami a német-római császárság egyik előszobája, mint ahogy a német királyság is az egyébként. Tehát ezeket a stációkat be kellett járni ahhoz, hogy valakiből német-római császár lehessen, és Zsigmondnak ez volt az életküldetése, hogy az atyai örökségét megszerezze, mert hogy az apja Luxemburgi Károly is korábban német-római császár volt. És ez is csak így a magyar történelemnek egy ilyen, pontosabban a magyar történelem értelmezésnek egy ilyen fura fintora, hogy azt a figurát, aki a Magyarország adta erőforrásokat a német-római trón megszerzésére fordítja, és kurva nehezen, de a végén azért csak kitapossa és megszerzi, na azt nem szeretjük, mert eltékozolja a magyar vagyont, ellenben azt a figurát, aki ugyanezt megcsinálja, csak kudarcot val, azt meg szeretjük, Hunyadi Mátyást.
Fura fintor, viszont visszatérnek egy pici Szilágyi Erzsébethez. Ugye azt mondod, hogy nagyon keveset tudunk az ő házasságukról, a sorozatnak az egyik számomra legérdekesebb mellékszála viszont pont ez, hogy mi kezdetben ez egy szerelmi kapcsolatként tűnik fel, utána a végére eljutunk odáig, hogy egy ilyen érdek, illetve dac szövetséget látunk a kettejük között. Ez egy nagyon fagyos házasságnak van lefestve kettejük között. Tudunk bármit arról, hogy a kettő közötti viszony az hogyan alakult, illetve a Hunyadi János mennyire élt, úgymond kicsapongó életet?
Hát ilyesmiket nem nagyon tudok, legalábbis én nem nagyon tudok a Hunyadi Szilágyi házasságnak az ilyen nagyon belső hálószobatitkairól, de hogy ennek mennyi alapja lehet, csak így visszakövetkeztetve, ha megnézed, maga a egyébként a könyvsorozatban is, meg a filmsorozatban is ezt az elhidegülést, az tulajdonképpen az Újlakival töltött éjszaka indítja el, ami nem történik meg.
Viszont nehéz. Cillei Úrik.
Igen.
Ő az, aki a sorozatban egy ilyen mini Soros Györgyként, egy ilyen tipikus szarkavaróként jelenik meg. Egyébként egy az egyben a kopia a Game of Thrones Peter Baelish karakterének kisújnak. Mi volt valójában Cillei, és mi volt az ő szerepe? Kezdjük azzal, hogy Zsigmond udvarában.
Hát ugye Cillei Úrik egy viszonylag nagyhatalmú figurája volt a Zsigmond udvarának, hát már csak azért is, mert közvetlen rokona volt a királyné Cillei Borbálat. És hát innentől kezdve azért egyfelől volt beleszólása a dolgokba, másfelől pedig hát pontosan ugyanolyan főúra volt a magyar királyságnak, mint bárki más. Tehát, hogy éppen úgy fűtötték hatalmi ambíciók, éppen úgy szerette volna azt elérni, hogyha az ő szája lehet a legközelebb a király füléhez. Tehát, hogy ezeket a táncokat játszotta le, ő is a Cillei családnak az igazán komoly tragédiája egyébként az, hogy kihalnak. És viszonylag hamar, mert ugye Cillei Úrik meggyilkolásával magva szakad a családnak.
Erről még fogunk beszélni. Fogunk.
És utánuk nem nagyon marad olyan, aki kedvezően emlékezne vissza róluk. Tehát, hogy az Uri grófot nagyon-nagyon lepingálja a harmadik Frigyesnek a titkára, egy Enea Silvio Piccolomini nevű úriember.
Pedig a sorozatban egyébként kifejezetten jó viszonyt látunk Frigyes, illetve Cillei között.
Így van, viszont a titkára utálja. És ezzel nem lenne semmi gond, hogyha ebből a titkárból viszonylag gyorsan nem válna második Pius pápává. És ő az, aki az emlékirataiban tényleg mindennek elhordja az Uri grófot, és ez a történet, ez később utat talál a magyar történeti emlékezetbe is. Meg hát ugye nyilván ott van az a tény, hogy a Hunyadi család, amelyik adott egy királyt is Magyarországnak, nem volt jóban a Cillei családdal.
Honnan, ellenben, bocsás, meg honnan datálható ez a Hunyadi-Cillei ellentét?
Szerintem nagyjából onnan datálható, hogy Cillei 5. László oldalára áll, Hunyadi meg Ulászló oldalára. Illetve ott válik igazán élessé, hogy az 1445-ös országgyűlésen Hunyadi megjelenik egy hadsereggel, amelyik azt mondja, hogy Hunyadi a kormányzó.
Ez az országgyűlés, ez abból a szempontból is érdekes, hogy a sorozatban Cillei olybá tűnik, sőt nem is olybá tűnik, hát ő konkrétan kimondja azt, hogy ő ambicionálja, sőt ő szeretne az a kormányzó lenni, aki a gyerekkirály nagykorúságáig vezeti az országot. Igen. A valóságban Cillei ebbe valóban belement? Tehát ő tényleg Hunyadival így itt felvállalta ezt a konfliktust, hogy akkor én akarok a kormányzó lenni?
Nem hiszem, mert Hunyadi sereggel jelent meg az országgyűlésen.
De miért?
Azért, mert megtehette. Voltak katonái, akik hülyek voltak hozzá, és rájött Hunyadi, hogy itt van a soha vissza nem térő alkalom a hatalom megszerzésére. De nagyon érdekes ez a sztori, hogy például onnantól kezdve, hogy Hunyadiból kormányzó lesz, onnantól kezdve jövendőbeli uralkodónak való neveltetést biztosít a fiának.
Melyik?
Mátyásnak.
Miért nem Lászlónak?
Azért, mert László addigra elromlott. Tehát, hogy ugye az van, hogy Hunyadi László túl korán születik. Tehát 1431-ben még senki nem gondolja azt, hogy Hunyadi Jánosból valaki lehet. Tehát közelében nincs azoknak a sikereknek, amiket egy évtizeden belül, kicsit több, mint egy évtizeden belül learat. És Mátyás viszont szerencsés időben születik, 1443-ban. Tehát gyakorlatilag onnantól kezdve válik formálhatóvá, hogy az apja a megszerezhető, tehát sima földi halandó, nem királyi vérvonalból származó ember számára megszerezhető hatalom csúcsára kerül. És ott már egyébként benne van a pakliban, hogy akár lehet följebb is menni, mert hogy úgy néz ki akkor a birodalom, hogy ugyan 5. Lászlónak van két és fél koronája, de egyik tartományában sincsen igazán otthon, mert az osztrák, tehát az ausztriai részeket harmadik Frigyes kormányozza, Magyarországon Hunyadi az úr, Csehországban meg a csehek Hunyadi, a Podjebrád György viszi a boltot. És senki nem érdekelt abban, hogy itt majd a gyermek király egyszer felnőjön és elkezdje mondani a frankót. Tehát, hogy itt mindenki azt szeretné, hogy az ő hatalma tartana jó sokáig, és az se lenne baj, hogyha öröklődhetne egy idő után.
Mindjárt vissza fogunk erre tenni, még Cilleihez engedj meg nekem egy kérdést. Az ő karakteréhez Bán Mór hozzácsapott egy olyan mellékszállat, amiben konkrétan vérfertőzést látunk megjelenni. Ő azt sejteti, sőt írja le, hogy Albert és Luxemburgi Erzsébet fia, 5. László, az valójában nem Albert fia, hanem Cillei Órik fia. Nagyon mosolyogsz.
Igen, mert ez valószínűleg nem így van, de hát hogy azért a hálószobákban egyfelől nem látunk be, másfelől meg azért az, hogy az 5. Lászlónak a törvényességét kikezdeni, az már a korszakban is divat volt. Mert hogy ugye nyilván az Ulászló párt azzal tudta a Ulászló király legitimitását erősíteni, hogy azt híresztelték, utószülött László királynak is hívták ezért, hogy azért lehet, hogy gyanús ez a dolog, hogy meghal a király, és utána születik a gyerek. Tehát hogy lehet, hogy ebben van valami suskus. Nyíltan senki nem mond ki semmit, mert hogy azért mindennek van határa. De ilyen gyanakvás az van, az benne van a pakliban. De hogy ez most konkrétan Cillei Úrik lett volna, azt mondjuk egy kicsikét túlzásnak érzem. Ahogyan azt is, hogy Luxemburgi Erzsébet leszopja a 3. Frigyes, tehát hogy ahogyan az a sorozatban van. Tehát.
Vissza a Hunyadiakhoz. Az előbb felvetetted azt, hogy Hunyadi János Mátyást szánja a királynak. Milyen szerepet szánt akkor az idősebbik fiának, Lászlónak?
Valószínűleg hadvezérit. Tehát, hogy azért László katona. Tehát, hogy meg az is látszik, bár ilyeneket azért nem szép mondani, de idővel azért látszani kezd, hogy Mátyás a jobb képességű.
Miből?
Ez leginkább akkor derül ki, amikor megint egy kicsikét átszaladunk a sztorin, mert Mert ez tulajdonképpen akkor derül ki, amikor Hunyadi László a Kalapács és az Üllő közé kerül az apja halála után.
Na ez az, amire még megkérnélek, hogy ne ugorjunk el, mert Nándorfehérvárat nem szeretném átlépni, de akkor viszont menjünk bele abba, Hunyadi László haláláról lesz szó.
Jó.
Nándorfehérvárnál a magyar történelem egyik legfényesebb győzelmét aratja, igen, a Hunyadi János, Szilágyi Mihállyal, illetve Kapisztrán János hadaival kiegészítve. Mielőtt azonban a konkrét ütközetről kezdenénk el beszélni, és kinyitnánk ezt a témát, tisztázzuk egy kicsit, hogy hogyan jutottunk el Nándorfehérvárig, mert ez a sorozatban úgy jelenik meg, és én is, ahogy visszabírok emlékezni történelmi tanulmányaimra, úgy volt benne, hogy Hunyadi gyakorlatilag egyedül maradt, és hogy nem volt segítsége sem a Vatikántól, sem a Habsburgoktól, sem sehonnan máshonnan, magyar főuraktól. Miért?
Ennek van egy olyan előzménye, hogy Hunyadi elveszíti a kormányzói tisztet, mert az országgyűlés úgy dönt, hogy 5. László, a 12 éves 5. László, 1452-ben járunk, tehát a 12 éves 5. László az már érett felnőtt férfi, és nyugodtan uralkodhat, tehát hogy az, hogy és próbálják megakadályozni a Hunyadinak a túlhatalmát. Erre azért volt szükség, és ezt én egy óriási hiányának tartom a sorozatnak, filmsorozatnak, hogy egy megveszekedett árvakuk nincsen a Rigumbezei csatáról. Mert hogy Hunyadi 1448-ban összehoz még egy nagy balkáni hadműveletet, sereget indít a török ellen, megint összefut a szultáni sereggel, és megint vereséget szenved Rigumezőnél. És ez az a pont, amikor Hunyadin kívül mindenki kezdi belátni, hogy egy nagy nyílt mezei csatában a szultáni fősereg ellen a magyar seregnek nincs esélye. Be kell találni a módját annak, hogy hogyan tudjuk megállítani a törököt, de itt akkor ebben a helyzetben inkább a védekezésre kellene szorítkozni, és nem újabb támadó hadjáratokat szervezni, mert egy idő után nem nagyon lesz katona, akit el lehet erre küldeni, vagy aki egyáltalán megvédje az országot. És Hunyadinak azért van egy ilyen kicsikét ilyen monomániás rögződése a törökkel szemben, tehát hogyha neki hagyják, hogy elegendő pénze, elegendő fegyverese, elegendő hatalma legyen, akkor könnyen lehet, hogy indít egy újabb hadjáratot, ami valószínűleg ugyanolyan kudarccal végződik, mint az előző kettő. És ugyan formailag elveszik tőle a kormányzói jogkört, de valójában Hunyadi van akkora úr az országban, hogy megengedheti magának, hogy ennek ellenére a királyi jövedelmek kezelését és a királyi hadsereg parancsnokságát nem adja ki a kezéből. Gyertek, vegyétek el. Ja, senki? Oké, közi. És ez megmarad. Tehát ez egyfelől biztosítja az országban Hunyadi túlhatalmát, tehát lesz tehát itt már eleve van egy ilyen két pártra szakadás, hogy van a királynak egy köre, Cilei Ulrikkal, meg a Garai Lászlóval, meg a többiekkel, illetve van a Hunyadi klán és az ő szövetségeseik. És hát ez már önmagában szül ellenérzéseket. Az meg, hogy külföldről miért nem jön segítség, egyébként jön. Tehát, hogy...
Kik?
Hát ugye a pápa nagyon sok mindent megmozgat ebben a sztoriban. Tehát...
De keresztes hadjáratot azt nem indít.
Mert a keresztesek azok mit csináltak itt? Tehát, hogy indít a maga módján. Tehát, hogy az, hogy a Kapisztrán Jánost megáldja, és azt mondja, hogy tessék, lehet... toborozhatsz embereket a bűnbocsánat ígéretével, ez baromira fontos, mert a keresztes hadjáratnak pont az volt a lényeg, hogy aki végigcsinálja, az bűnbocsánatot nyer.
Ez a múltbéli és a jövőben elkövetett bűnökért
is? Hát azt mondjuk, hogy a jövőben elkövetett bűnök azok benne vannak, és szerintem nem, tehát az addigiakért nyerhettél bűnbocsánatot, azért az nagy motivációs erő volt. Főleg egy olyan korszakban, ahol nagyon komolyan vették a vallást. Tehát, hogy ez ott még nem nagyon volt területe a szkepszisnek. Tehát, hogy... És folyamatosan zajlik a német területeken is, itáliai területeken is a keresztesek toborzása. Még a nándorfehérvári harcok idején is vannak csapatok, amelyek útnak indulnak. Tehát, hogy van mozgás. Az más kérdés, hogy mondjuk harmadik Frigyes az... nem fog egy szalmaszálat sem keresztbe tenni, és a maga részéről csapatokat küldeni mondjuk Nándorfehérvár védelmére, csak azért, hogy Hunyadi megnyerhessen még egy csatát.
Ezt segíts már egy kicsit megérteni, hogy itt bennem változatlanul ott a kérdés, hogy miért nem, mert lehetett Hunyadit utálni, és meg is értem úgy nagyjából, hogy miért. Viszont akkor is ott van egy olyan szintű fenyegetettség a török részéről, amit minthogyha a magyar főurak, illetve a harmadik Frigyes nem látott volna át.
Hát ez azért van, mert ugyan pontosabban a magyar főurak egy része nem látja át. Uh-huh. A magyar főuraknak az a része, amelyik az ország déli határain él, az nagyon pontosan átlátja, hogy mi van. Uh-huh. Egyszerűen az a lényeg, hogy hiába vannak folyamatos harcok a törökkel, hiába zaklatják a déli végeket a törökök szinte folyamatosan, nem történik olyan betörés, ami azzal végződne, hogy akkor itt van ez a vár, ezt most a törökök tokkal vonulval elvették. Tehát ez nagyon sokáig nincs így. Ez volt gyakorlatilag a Jagelló korszakban, már a második Jagelló korszakban, amikor a második Ulászló meg második Lajos jön, tehát ez már 16. század legelején történik váltás ebben a felállásban. Addig nem nagyon tudnak a törökök elfoglalni a magyar várakat, tehát hogy egyfelől ez a fenyegetettség, ez sokak számára nem reális. A tőlünk nyugatra élők esetében, meg a pápa természetesen egy ilyen vallási vonalon ezt a dolgot átlátja, és folyamatosan segíti a magyar koronát. De az is igaz, hogy ebben az időszakban, tehát itt a 15. század közepe környékén már ez a Respublika Christiana, amire azt a középkori Európát próbálták felhúzni, ez összeomlani látszik. Mert egyre több az egyéni érdek. Tehát ezek még csak ilyen hajszálvékony repedések, olyan igazán durvává már a 16. század elejére kerül, amikor úgy hoznak össze európai hatalmak, török ellenesnek beállított szövetséget, hogy az a cél, hogy a velenceieket cseszegessék vele. Tehát, hogy az egyéni hatalmi érdekek ezeket a történeteket kezdik felülírni egyfelől, másfelől pedig nagy lecke volt a környékbeli nagyhatalmaknak egyfelől Nikápoly, ahol Zsigmond tulajdonképpen az Európában megmozdítható haderő egy jelentős részével szenved vereséget, tehát mindenki küldött valamennyi katonát, és annak is kudarc lett a vége, illetve a másik nagyhatalom, ugye Lengyelország, ahol szintén ugye ők a Várnai csata miatt vannak eléggé elkeseredve, mert nem csak sok jó lengyel lovak veszett el Várnánál, hanem egy fiatal és tehetséges uralkodót is vesztettek, és bizony a lengyel arisztokrácia ezért Hunyadit okolja. Tehát ezért is van az, hogy a lengyelek 1444-et követően egy kicsikét távolságtartóbbak.
Na így érkezünk meg viszont Nándorfehérvárra, konkrétan ugye a csatához. Min dőlt el ez a csata, illetve mit rontott el a török had, és mit csinált baromi jól Hunyadi?
Ez egy több összetevős történet. Hát Hunyadi azt mindenféleképpen baromira jól csinált, hogy a szultáni haddal kivételesen nem a Nyitmezőn csapott össze, hanem egy vára támaszkodott. Tehát ez mindenféleképpen a győzelem egyik fontos összetevője volt. A másik az, hogy a keresztesek. Tehát hogy oda került pár ezer, tízezer képzetlen, de lelkes harcos, szántóvető paraszt kaszával, kapával, baltával, akik a megfelelő időpontban tudtak a megfelelően cselekedni, és valószínűleg a nagy részük ott is maradt ebben a nagy cselekvésben. Illetve az, hogy ez egész történet alaposan meg volt tervezve. Tehát például az, ami a filmben látunk, hogy átmegy a Hunyadi és elküldi a fenébe a kapisztránékat, hogy ne gyertek, mert kigyírnak titeket, meg hülyék vagytok, az nincs. Tehát azt az egész sztorit, hogy ahogyan a Hunyadi hadserege megérkezik Nándorfehérvárba, hogy felgyújtják a török ostromzárat a Dunán, ez egy előre átbeszélt, komoly hadműveleti tervnek a része volt, amit Péter Váradon, Kapisztrán és Hunyadi beszél meg. És amikor ugye van a filmben ez a hirtelen megindulunk, és átmennek a keresztesek, igen, és akkor az viszont, ha nem is pontosan így történt, de van köze a valósághoz. Tehát az történik, hogy van az a nagyon-nagyon hosszú rohan, ami egészen hajnalig tart, és hullafáradt lesz tőle mindenki.
Mármint, hogy török roham, Nándorfehérvár velük.
Nándorfehérvár, így. aztán ez nem sikerül, ott akkor mindenki hullafáradtan visszatámoljuk a sátrába pihegni egy kicsikét, és akkor történik meg ez a keresztes támadás, ami gyakorlatilag egy ilyen impulzív, spontán létrejövő akció, mert hogy azért azt tudni kell, hogy ezeket az embereket a hitereivel össze lehetett terelni, de azért kellőképpen képzetlen és fegyelmezetlen csürhe volt ahhoz, hogy irányítani is lehessen. Tehát amikor ezek úgy égnek a vágytól, hogy oda tudjanak csapni a tisztességesen a törőknek, hiszen azért jöttek, és egyszer csak így az élvonal úgy gondolja, hogy ők már pedig mennek, akkor most azt lehet csinálni, hogy akkor vagy megyünk utánuk, és akkor lesz, ami lesz, vagy pedig engedjük, hogy menjenek, azt levágják őket, és akkor a többiek meg hazamennek. Tehát, hogy...
Behoznék viszont még egy fontos aspektust, a járványt. Nem tudjuk pontosan, hogyha az én információim helytállóak, hogy Hunyadi miben veszett konkrétan oda a sorozatban, ez pestisként jelenik meg, fekete halálként, mutatja a kezét, és abból látni, hogy ott valamit elkapott, viszont ez a járvány az ötöröknél is pusztított, nem?
Igen, igen. Tehát ezért van az, hogy hát ugye, hát már júliusban járunk, tudod, és azért akkor... Abban a melegben az a rengeteg temetetlen halott azért elég sok ocsmányságot el tud szabadítani magából. Tehát egyébként nagyon sokféle megfejtés van erre, és a pest is általában egyébként nincsen köztük. Tehát
tífusz, de akkor mi van?
Tífusz, vérhas, tehát hogy általában ezek szoktak keringeni. Nem, mert hogy a pestisnek lett volna csúnyább következménye, tehát hogy ott akkor abból lehet, hogy lett volna egy országos járvány, vagy legalábbis megyékre kiterjedő komoly pestis járvány, és az arról akkor nem tudunk. Tehát, hogy ez mondom, valószínűleg inkább egy ilyen lokálisabb nyavaja lehetett. És igen, tehát hogy ez dühöng a török táborban, és ezért van az, hogy Mehmed szultán is eléggé feszült, és hogy döntésre akarja vinni minél hamarabb az ügyet, mert hogyha kidül a serege fele, úgy az ő esélye is romlanak értelemszerűen.
Jogos.
És nagyon mélyen hisz abba, hogy ő tud győzni, és ezért van az, hogy egyébként ezt a filmben olyan bénán mutatják be. Tehát, hogy ott, amikor van ez a végső kitörés, mert hogy megjönnek a keresztesek, és akkor Hunyadi rájön, hogy ez egy olyan pillanat, amikor amit ki kell használni, mert nem használja ki, akkor abban könnyen bukó lehet. És akkor kimennek valóban, és akkor ott egy ilyen eléggé kemény csata veszi kezdetét, amit nem mutat meg a film, mert valószínűleg nem tudom, talán pénz nem volt rá, vagy idő, vagy valami. És ott a Mehmed az maga is harcol. Tehát, hogy annyira...
Ennyire közel megy hozzá a front?
Nagyon egyfelől közel megy hozzá a front, másfelől meggyőzni akar. Tehát már ott már a személyes példa mutatásra játszik, hogy azzal tartsa az embereiben a lelket, és tulajdonképpen úgy kell elvonszolni a csatatérről erőszakkal, mert nem tudja elfogadni azt, hogy ő ott veszíthet. És
de akkor ezek szerint minden... ő ezt túléli?
Persze. Túléli.
Viszont Hunyadi nem. És ami utána jön, az szintén a magyar történelemnek egy szerintem alul tárgyalt pontja, és ez a Hunyadi László féle történet, és itt térünk vissza ahhoz, amit korábban már egyszer elindítottunk, és megemlítetted, hogy Mátyás volt a képességesebbik Hunyadi fiú, hogyha egyetlen van ilyen szó, elnézést. És Hunyadi Lászlóról ugye azt tudjuk, hogy őt Budán lefejezték.
Igen.
Jóval később. Mi történt?
Hát egy évvel később. Hát az történik, hogy Hunyadi János meghal, a Hunyadi család kezében vannak továbbra is a királyi jövedelmek és a királyi sereg, és a királyi sereg által birtokolt várak, mint például Nándorfehérvár.
És ezt nem adják vissza.
Az lenne a terv, hogy visszaszerzik. Tehát, hogy 5. László és Cilei Ulrik sereggel érkezik. És az a cél, hogy rávegyék a Hunyadi családot arra, hogy átadják ezeket a dolgokat. Egyébként Cilei Uriknak, aki ő lesz a következő második ember a történetben, tehát ő szeretne lenni a következő második ember a magyar királyság élén. És hát itt az történik, hogy utakon tartanak egy országgyűlést, utána elmennek Nándorfehérvárra, és Nándorfehérváron azzal a feltétellel bocsátják be őket, hogy a csapataikat kinhagyják.
Tehát bemehet két ember.
Hát meg a személyes kíséretük, tehát hogy ez nem ennyire, tehát most egy királyt a maga kísérete nélkül azért, tehát hogy nyilván a személyes kíséretükkel bejöhetnek. És valami olyasmi van, hogy valamilyen indokkal elhívják a királytól a Cileit, hogy valamit meg tudjanak beszélni, és ott nem, máig nem tudjuk, hogy mi történik. Állítólag szóváltásba keveredik a Hunyadi meg a Cilei, majd utána a Cileit megölik.
Mármint, hogy Hunyadi László.
Vagy ő, vagy az emberei. Uh-huh. Tehát ez egy meglehetősen homályos történet, mert hogy a Cilei részről nincs ott senki, Hunyadi részről sokan vannak ott, viszont ott azt a sztorit azt sokan próbálják majd később elkenni, hogy mi lehetett, hogy lehetett. Meg egyébként sem, azért az nagyon nem egy szép történet, hogy, hogy a hadserege nélkül bejön ide egy főúr, és akkor csak úgy megölik.
Ez a felségerülés kategóriája?
Hát nem, mert Cilei nem volt király, de...
Na jó, viszont egy királlyal érkezett.
Viszont egy királlyal érkezett, így van. Így van, így van, így van. És ennek utána van egy olyan következménye, hogy később szerencsétlen ötödik Lászlóval megfogadtatják, hogy nem fog bosszút állni Cilei úrik haláláért.
Mármint, bocsánat, ki fogadtatja meg?
Szilágyi Erzsébet. És körülötte egy csomó morcos Hunyadi katona.
Tehát őt konkrétan, csak hogy tudjam, hogy képzeljem el a jelenetet, őt konkrétan ott fogva tartják, és addig nem mehet sehova, ameddig meg nem ígéri, hogy nekik nem lesz baj.
Nagyjából igen. Nagyjából igen. Nagyjából igen.
És még ez se a felségerülés, hogy egy királyt fogva tartanak?
Hát tulajdonképpen mondhatjuk annak is, de királyokat a korszakban azért néha előfordult, hogy fogságba vetettek. Például Zsigmond királlyal is megtörténik. Uh-huh. Tehát, de igen, tehát hogy azért alapvetően nem egy ideális állapot.
Na de hogyha megígérte, akkor hogyan jutunk el odáig? És tudom, tehát a kérdésemben van némi álnaivitás, hogy akkor hogyan jutunk odáig, hogy Lászlót viszont lefejezik?
Úgy jutunk el odáig, hogy itt alapvetően van szerintem a Hunyadi klánnak egy hatalomátvételi kísérlete. Uh-huh. Aminek a motorja az, amennyire én ezt tudom, meg utána olvastam, Szilágyi Mihály. Uh-huh. Tehát Szilágyi Mihály saját magát látja a klán vezetőjének. Mátyás ekkor még kicsi, Hunyadi László viszont érett férfi, és senki nem gondolta arra, hogy Hunyadi Lászlónak kéne vezetnie ezt a csapatot, tehát a Hunyadi klánt, hanem Szilágyi Mihály lesz az. Ebből már sejthető, hogy Hunyadi László képességek terén nem állt a helyzet magaslatán, mert hogy Szilágyi Mihály sem, viszont Szilágyi Mihály nagyon erőszakos volt.
Ez viszont a sorozat nagyon szépen elfelé. Tehát ott egy Lackót látunk, aki egy kedves, aranyos figura, aki állandóan ott van az apjával.
Igen, 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 igen.
De ez a Lackó az, aki hát jó eséllyel benne volt Cillei megölésé, vagy Cillei elleni gyilkossági kísérletben.
Persze. Vagy most ezt ténylegesen elkövetőként, vagy parancsot adott rá, az tulajdonképpen lényegtelen, de igen.
Mi volt a logika Cillei meggyilkolása mögött? Oké, hatalomátvételi kísérlet, de hogyan? Hát ott van a király.
Igen, de a király 15 éves. Aha. Tehát, hogy egy fiatal, nem túlságosan önálló, könnyen befolyásolható emberről van szó 5. László személyében, tehát, hogy a megfelelő embernek kell irányítania. És hogyha ez a megfelelő ember mondjuk Szilágyi Mihály, akkor tulajdonképpen mehet a történet úgy, ahogy ezt a Hunyadi klán szeretné.
Hogy kerülünk Budára? Mert hogy oké, megzsarolják a királyt,
így.
Elengedik, de utána, és elnézést, tehát én nagyon utálom ezt a kifejezést, hogy józan parasztész, de mégiscsak, tehát hogyha egyszer elrabolok valakit, megzsarolom az illetőt, akkor utána nem megyek oda, ahol ő él.
Amennyire én tudom, és most lehet, hogy fogok tévedni meg egyebek, de itt van egy olyan történet, hogy tárgyalásra hívják a Hunyadi gyerekeket, mert hogy itt tehát, hogy ez a történet, ez feszül tovább, és mindenféle esküdözés, meg egyebek ellenére kitör egy belháború a Hunyadi klán és 5. László között. És hogy ez az egész történet ne fajuljon el nagyon durván, ezért próbálnak egy béketárgyalást összehozni. Pontosabban ennek a béketárgyalásnak a látszata alatt fogadják el, 5. László fogadja el Hunyadi Lászlót és az öcsét Mátyást. Uh-huh. És ezzel próbálják kihúzni a Hunyadi klán méregfogát, mert hogy ha a klán két reménysége fogságban van, az egyiken megtoroljuk Cilei halálát, a másikat pedig elvisszük, és túszként magunknál tartjuk, akkor tulajdonképpen maga a Hunyadi klán is cselekvésképtelenné válik. És hogy egyébként ez a történet mennyire villámgyorsan tud változni, hogy nekem a hűségem kihez, hova húz annak függvényében, hogy éppenséggel mik a családi érdekeim, nagyon-nagyon jól mutatja, hogy például Szilágyi Mihálynak az első dolga, amikor hall arról, hogy itt akkor a hunyadi gyerekeket lefogták, hogy megüzeni, hogy ő akkor most elmegy a szultánhoz, kér török csapatokat, és az Isten irgalmazzon mindenkinek.
A nagy török örökszövetségesének.
Így.
Bőven belekaptunk már egy potenciális második évadnak a tartalmába. Játsszunk el egy picit a gondolatot, hogy kerül valahonnan újra 24-25 milliárd forint, jókora mennyiségű állami támogatás, és nekiállnak egy második évad megírásának. Igen. Szerinted, nem azt kérdezem, hogy lehetne folytatni a sztorit, mert bőven lehetne, tehát Mátyásig el lehetne gond nélkül menni, de hogy mik voltak azok a hibái, és most kifejezetten a sorozatra koncentráljunk, az első évadnak, amikből tanulva el lehetne kerülni hasonló hibákat a második évadban, ha lesz?
Szerintem az baromira fontos, hogy a sorozat, a filmsorozat készítőinek a készítői kreativitásban ne próbálják túlszárnyalni a regények kreativitását, márpedig ez itt most nehéz lesz, mert ezek a regény részek még nem léteznek. Uh-huh. Tehát engem nagyon zavart, amikor tényleg annyira látványosan eltérő dolgok jelentek meg, mint például a nem létező Vajda Hunyadvárában való családkiirtás. Ez az egyik, amit tök jó lenne elkerülni, a másik pedig, amit megint csak én nem bánnám, hogyha, de és ez meg egy ilyen nagyon jellegzetes magyar filmes betegség, hogy néha botrányosan rosszak a dialógusok. Tehát, hogy én nem vagyok az ember, aki azt szeretné, hogy itt az abszolút korabeli korhű nyelven szólaljanak meg, mert az a nyelvújítás előtti rettenet az iszonyatos szenvedés lenne végighallgatni, de azért én azt is elvárnám, hogy a 21. század ne könyököljön ki a színészek száján.
Még egy kérdéskört szeretnék kinyitni itt a vége felé közeledve. Beszéltünk arról, hogy elképesztő költségvetése volt ennek a sorozatnak, és hogy ennek egy jelentős hányad állami támogatás volt. Érzed bármilyen szinten a NER keze nyomát? Politikai termék lett a Hunyadi, és hogyha igen, akkor úgy, mint mondjuk az Elkurtuk, vagy a Most vagy Soha?
Nem, és ennek egyébként több oka van, ami elég jól látható, hogy ez egy koprodukció. Tehát itt nem csak magyar, hanem osztrák és egyéb bedolgozások is vannak. És amikor már a koprodukcióba csinálsz filmet, ott már a saját politikai narratívának az erősítése, az nem biztos, hogy működik. Uh-huh. Ami valamennyire egyébként Hajazaner emlékezett politikájára, az már a Bámúr-féle regényekben is benne van, hogy aki nyugatról jön, az rendszerint valamilyen gonosz hátsó szándékkal próbál közeledni, és akkor annak a vége mindig csalódás, vagy kudarc lesz. Ellenben a keleti rész az meg, hát ott meg alapvetően kiváló emberek élnek, csak éppen valamiért öljük egymást.
Lenter Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülkét hamarosan folytatjuk. Addig is iratkozzatok fel YouTube, illetve Spotify csatornáinkra, valami fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.